Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket az 50. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. Az 50. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: az erős Isten uraknak ura.
Isten uraknak ura, szól és e földet mindelő hívja, támad a tról és napenyészetről, nagy szépséggel a Sion hegyéről eljő az Isten, ő fényességében. Semmit el nem hallgat ítéletében.
Foglaljuk el helyünket, és a 300. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 300. dicséretünk első 3 versét énekeljük: lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Hozzád hajt a félelem, míg övölt a haptusa, s nő a víz a tengeren. Rejtsel, rejtsel, itt ne hagy, míg el a biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres. Ó, maradj itt, Mesterem, őrizz a gyerőt szeres. Véled állom a vihart, itt cserő te vagy te szent, szárnyad árnyából takar. Fejemet a védtelent, csak te kell lesz én, Uram, benned mindent meglelek. Támogasd ki elzuhan, gyógyíts meg ki vaks beteg. Szent szabadra hallgatok, téved is az én bajom, én hamisság zsmőn vagyok, te igazság sírgalom.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak 28. úrnapjából a kérdéseket és a hozzájuk tartozó feleleteket, melyek az úrvacsorával kapcsolatosak. Mi módon emlékeztetés tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen egy áldozatában és mindenő javaiban neked is részed van? Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk a ma megtöretett kenyérből és igyunk a ma pohárból az ő emlékezetére, és ehhez azt az ígéretet fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán én érettem olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szememmel látom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyeret számomra megtöri, és a poharat nekem nyújtja. Továbbá, hogy ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint a Krisztus testének és vérének velem közölt bizonyos jegyeit kapom, és testi szájammal magamhoz veszem. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni, és kiontott vérét inni? Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drágalátos testével, úgy, hogy mi, ám bár ő a mennyekben van, mi pedig a földön vagyunk, az ő testéből való test és az ő csontjaiból való csont vagyunk, s miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon Szentlélek éltet, az örök életre és kormányoz. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket olyan bizonyosan táplálja az ő testével és vérével, amint őke megtöretett kenyérből esznek és a pohárból isznak? Az úrvacsora szereztetési igéiben, amelyek így szólnak. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna ezt mondván, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ezt az ígéretet megismétli Pál apostol is, amikor így szól. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk. Isten igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második leveléből olvasom, a második korintusi levél 5. fejezetének 14. versétől a 21. versig terjedő szakaszból. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban békéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés ígéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Urunknak, Istenünknek szent lelke, az ő jelenléte adjon nekünk világosságot, hogy igéjét ígeszerűen magyarázzuk, és azt megérthessük mindannyian. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Erős Isten vagy, mennyei édesatyánk, uraknak ura, akihez mindig menekülhetünk. Életünk minden viharából, problémájából, bajából hozzád fordulhatunk, és köszönjük te neked azt, hogy kész vagy bennünket meghallgatni, mi több, kész vagy bennünket megsegíteni, és hatalmas jobboddal támogatva keresztül vinni a viharokon, a nehézségeken. Jövünk eléd, mint akik mögött is sok nehézség van, és jövünk úgy is eléd, mint akik nem tudjuk, mit hoz a holnap. De szeretnénk mindenek előtt hittel jönni te hozzád, és azt kérni, hogy ragadj meg bennünket, és könyörülj meg rajtunk, hogy noha viharok között élünk, mégis el ne vesszünk. Köszönjük, hogy te azért küldted egyszülött fiadat, hogy aki hisző benne, az el ne vesszen. Kérünk, taníts bennünket arra, hogyan és mi módon jöhetünk te hozzád. Kérünk téged arra, hogy taníts bennünket a te ígéidre, az ígéiden keresztül emlékeztes bennünket a te nagy-nagy szeretetedre, és arra kérünk és fohászkodunk te előtted, hogy táplálja mi szívünkbe, és szűj a mi szívünkbe igaz hitet és igaz bizodalmat, hogy a vihar és háborgás közepette meg ne rendüljön a mi beléd vetett hitünk, vagy hogy éppen eljussunk a vihar és háborgás közepette arra, hogy te nálad van a segítség, a hatalom és az erő, a gyógyulás. Köszönjük, hogy így jöhetünk hozzád újból és újból, és így kérhetjük a te jelenlétedet, világos tanításodat, amely által megerősödik a szív, és megújul a lélek. Kérünk, részletes bennünket kegyelmedben ebben az órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 168. számú dicséretünk harmadik versét énekelve, a 168. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik, nagy jóságodra méltók nem vagyunk.
Méltók nem vagyunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk. Áhítjuk mégis szent igét szavát, megtérő gyermekét fogad be. Hát.
Isten igéje a már olvasott szakaszból, a második korintusi levél 5. fejezetéből szól hozzánk, az 5. fejezet 19. versétől kezdődő szakaszból. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kedves testvérek, az a gondolat, amely átjárja Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második leveleinek 5. fejezetét, nem más, mint a békesség Istennel. És azt gondolom, hogy amikor ezt a felszólítást halljuk, béküljetek meg Istennel, akkor talán nagyon sokunkba fölmerül az a kérdés, hogy miért is van erre szükség. Hát én nem haragszom az Istenre. Én nem bántottam meg az Istent, én nem tettem semmi olyasmit, amivel az Isten békéjét vagy békességét megrontottam volna. De vajon tényleg így van-e ez? Az ember magát mindig jónak látja, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a mi jóságunk az egyenlő azzal, hogy békességben is vagyunk Istennel. Ha én nem haragszom az Istenre, akkor ő se haragudjon rám. Ha én jónak ítélem magamat, akkor ítéljen jónak ő is engem. Ha én magamat olyannak látom, aki kiérdemesült az Isten békéjére és szeretetére, akkor Isten is lásson engem olyannak, és adja nekem az ő békességét, és sugározza rám az ő szeretetét. Azt gondolom, hogy nagyon sok ember éppen ezért Istennel elég sajátos kapcsolatban éli az életét. És talán ezek közé, az emberek közé tartozunk mi is. Akik úgy gondoljuk, hogy mi az Istent soha nem bántottuk, és nem haragszunk az Istenre, hát ő se haragudjon reánk. Azonban ki kell ábrándítsak minden testvéremet, aki úgy gondolja, hogy Pál apostol felszólítása hiába való felszólítás, vagy üres felkiáltás, mert ha ez így lenne, ahogy mi gondoljuk, akkor vajon miért mondta volna Pál apostol ezt, hogy béküljetek meg az Istennel? Kiknek mondta volna ezt Pál apostol, csak bűnözőknek? Akik nyilvánvalóan megsértették az Istent? Elvetemült embereknek? Akik talán az Isten haragját érdemlő cselekedeteket cselekesznek? Vagy kiknek mondaná ezt Pál apostol, olyanoknak, akik haragszanak az Istenre? Az az igazság, ahogy ennek a levélnek a feliratából is látjuk, Pál apostol ezt a levelet egy gyülekezetnek írta. Egy gyülekezetnek írta. És ahogyan itt ülünk, és arra gondolunk, hogy mi nem haragszunk az Istenre, az is a jele annak, hogy mi itt vagyunk, mi nem haragszunk az Istenre, ugyanígy a korintusbeli gyülekezet is pont ilyen volt, mint mi. Nem egy ilyen templomba ültek talán, mint amilyenben mi ülünk, nem biztos, hogy ebben a rendben, de ők ott voltak, hallgatták az Isten igéjét, hallgatták Pál apostol tanítását, és senki nem gondolta közülük azt, hogy én haragszom az Istenre. Hát ha haragudnék az Istenre, akkor nem jönnék oda, ahol az Istent imádják. És azt mondja nekik, Pál apostol, béküljetek meg az Istennel. Jussatok békességre az Istennel. És bármennyire felfoghatatlan, érthetetlen, ez az ige, testvérek, most nekünk is szól. És azt üzeni nekünk az apostolon keresztül maga Isten, béküljetek meg az Istennel. És lehet, hogy éppen nem haragszol az Istenre, bár nem tartom kizártnak azt, hogy akik fájdalmak és szenvedések közepette élik az életüket, talán, ha nem is haraggal, de nehezteléssel vannak Isten felé, hogy miért engedi meg, miért nem csap oda, miért nem javul már az én sorsom? Nos, mindegy, hogy hogy ülsz itt, haraggal, vagy talán magadat semlegesnek, vagy éppen jónak ítélve, neked is és nekem is szól ez a felszólítás, béküljél meg az Istennel. Békülj meg az Istennel. Az az igazság, hogy annak megértésére, hogy tulajdonképpen miért is van szükség békességre ember és Isten között, annak a megértésére a Szentíráshoz kell fordulnunk, nem pedig a saját tapasztalatainkhoz. Mert ha a saját tapasztalataink vonalán indulunk el, akkor oda jutunk csak, hogy én nem haragszom az Istenre. De ez a valóság, amit mi tapasztalunk? Nem kell esetleg mélyebbre nézni, hogy mit gondol az Isten, vagy mit mond az Isten? Csak akkor értjük meg ezt a felszólítást, ha egy kicsit mélyebbre tekintünk, méghozzá oda tekintünk, hogy mit mond az Isten a mi kapcsolatunkról. Mert az Isten és ember kapcsolata egy kétoldalú kapcsolat. És lehet, hogy én azt mondom, nem haragszom az Istenre, de nagy kérdés az, hogy mit mond az Isten ebben a kapcsolatban. Mit mond az Isten ebben a kapcsolatban? A Szentírásban Isten kijelenti azt, hogy ő mit gondol és mit mond az ő és az ember kapcsolatáról. Az ő és a te kapcsolatodról. Nagyon pontosan mondja ezt el nekünk maga Jézus Krisztus. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát életet, és az Isten haragja marad rajta. Azaz azt mondja Jézus Krisztus, hogy az Isten haragja van az emberen. Nem csak, hogy nem békességes velünk szemben, hanem azt mondja Jézus, hogy az Isten haragja van rajtunk. Azt mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy Isten haragja sújtja az engedetlenség fiait. Azaz nem olyan dologról van itt szó pusztán, hogy én hogy állok az Istennel, és én mit gondolok az Istenről. Hanem ha megnézzük ennek a kapcsolatnak a másik résztvevőjét, magát Istent, akkor abba kell bele döbbennünk, hogy az Isten mégis haragszik ránk. És az Isten haragja van rajtunk. Miért? Kérdezi az ember. Miért van rajtam az Isten haragja? És erre olyan csodálatosan válaszol ez az Efézusbeli idézet, mert azt mondja, hogy az Isten haragja az engedetlenség fiait sújtja. És ezzel a Szentíráson keresztül Isten nekünk egy egyértelmű és világos választ ad az ő haragjának az okára. És azt mondja, azért haragszom, mert az ember engedetlen. Te és én engedetlen vagyok. Ezért van rajtunk az Isten haragja. És akkor nagyon sok ember csodálkozik azon, hogy hogy lehetek én engedetlen? Hogy van az, hogy én engedetlen? Én jó ember vagyok, én jót cselekszem. Testvérek, ha még nem ismerjük meg az Isten rendjét, addig tulajdonképpen azt sem mondhatjuk, hogy mi engedelmesek vagyunk ennek a rendnek. Nagyon sok ember nem ismeri az Isten rendjét, hanem a maga rendjét ismeri ebben a világban, és annak a rendnek megfelelően él. De az Isten rendje, az nem a mi rendünk. És ennek a kapcsolatnak, amelyben Isten van jelen és te vagy jelen, a rendjét Isten szabja meg. Azért, mert ebben a kapcsolatban ő a magasabb rangú személy. És itt ő diktál. Ő szabja meg a rendet, és ő szabja meg azt, aminek lennie kell. Azért, mert ő teremtő, te pedig teremtmény vagy. És a teremtmény nem szállhat szembe a teremtőjével. Már csak abból adódóan se, hogy a kettő között óriási különbség van. Az Isten magasabb intelligencia, magasabb erő, magasabb szeretet, mint amilyenek mi vagyunk, és mint amire mi képesek vagyunk. És ezért nem szállhatunk szembe az Istennel. Az Istennek van egy rendje, amit az emberrel közölt és megismertetett, és amennyiben az ember nem él ennek az isteni rendnek megfelelően, számolnia kell az Isten haragjával. Mert ez is az Isten rendjének az egyik törvénye, hogy az engedetleneket, akik nem élnek az ő rendjének megfelelően, az ő haragja sújtja. Ez egy félelmetes dolog, hogyha az ember belegondol ebbe, hogy mi vesszük sokszor a bátorságot, és kimerjük jelenteni, hogy én békességben vagyok az Istennel, anélkül, hogy ismernénk az ő rendjét, anélkül, hogy ismernénk a játékszabályokat, mi vesszük a bátorságot, és azt mondjuk, mi nem haragszunk az Istenre. Testvérek, nem az a kérdés, hogy mi mit gondolunk, hanem az a kérdés, hogy Isten, aki ennek a kapcsolatnak a magasabb rendű tagja, mit gondol és mit mond. És hogyha ő haragszik, akkor mindegy, hogy te mit csinálsz, vagy mit gondolsz. Ha ő haragszik, akkor joggal haragszik. Isten soha nem tesz semmit jogtalanul az emberrel szemben. Veled szemben sem tesz semmit jogtalanul. Amin keresztül mész, amin átmentél eddig életedben, ami előtted áll a jövőben, az semmi sem jogtalan. Az vagy a te cselekedeteidnek a gyümölcse, vagy pedig az Isten kényszerítése, hogy végre fölismerd azt, hogy a világ más rend alapján működik, mint ahogy te meg én elképzelem, mint ahogy te meg én megszabod magad előtt. Szóval Isten haragja azokon van, akik az ő parancsaival, az ő rendjével szemben engedetlenek. Talán mindannyian ismerjük a bűneset történetét, amely arról szól, hogy hogyan keveredett az első emberpár engedetlenségbe. Mert a lényeg nem az alma volt, amiről nem is ír a Szentírás, csak megint mi találjuk ki, és almának nevezzük. A lényeg nem ebben volt, hanem abban, hogy az Isten azt mondta, ne tedd, az ember meg megtette. Ez a bűneset lényeg, hogy az ember engedetlenné lett az Istennel szemben. Az Isten azt parancsolta, ez az én rendem, ne tedd, mert ha megteszed, az én haragom lesz rajtad. És az ember vette a bátorságot, hogy szembe menjen az Istennel. És hogy engedetlenségével megsértse az Isten rendjét. Tudjátok és tudjuk mindannyian, hogy mi lett ennek a következménye. Az lett a következménye, hogy az Isten haragja gyulladt az ember felé. Pontosan úgy, ahogy ő beszélt erről, és az Isten haragja rajta van ma is az emberen. Rajtad is, meg rajtam is. A Szentírás úgy mutatja be nekünk Ádámot és Évát, mint akik képviseltek bennünket. Lehettél volna te, és lehettem volna én az Édenkertben, de mi is ugyanúgy buktunk volna el, mint ahogy elbukott Éva és Ádám. Ők képviseltek bennünket. És van egy súlyos örökségünk, amit megkaptunk tőlük, ez a súlyos örökség pedig nem más, mint hogy az Isten haragja van rajtunk. Testvérek, senki nem mondhatja azt, hogy én nem sértettem meg az Istent, és ezért az Isten is hagyjon békén. Mert az ő rendje szerint mi engedetlenek vagyunk vele szemben. Ezért is adja Isten nekünk a kijelentést, ezért is beszél nekünk önmagáról, mert amíg az ember a tapasztalataiból indul ki, addig nem látja a valóságot. Ezért adta Isten az Ószövetség idején a 10 parancsolatot. Mert az ő népe, Ábrahám utódai is hajlamosak voltak azt gondolni, hogy hát mi békességben vagyunk az Istennel. Nekünk nincs semmi bajunk az Istennel. És akkor az Isten odaadott nekik egy tükröt, a 10 parancsolatot. Na nézzétek meg, ez az én rendemnek a kivonata, a vázlata. Az én rendemnek. Csak az ember beletekint a 10 parancsolatba, akkor csak egy szó juthat eszébe, az, hogy én engedetlen vagyok. Én ezt nem töltöm be, én ezt nem is tudom betölteni. Én ennek nem tudok engedelmeskedni, én nem tudok úgy élni, ahogyan ezt az Isten az ő rendjében megszabja. Én hiába erőlködöm, belőlem nem jön ki ez. Én nem akarok így élni, mert ez nekem nem tetszik. Én úgy akarok élni, ahogy én szabom meg. És amikor elénk tartja Isten ezt a tükröt, testvérek, akkor látjuk a magunk engedetlen életét. Kiki a magáét. Azon a területen, ahol éppen ezen a 10 ponton a tükörkép meghomályosodik. Ott láthatod, hogy hol vagy engedetlen az Isten rendjével szemben. És hogyha csak egy ponttal szemben is engedetlen vagy, az azt jelenti, hogy az Isten haragja van rajtad. Mert a 10 parancsot még nem minden. Aki úgy gondolja, hogy a 10 parancsot a minden, azt kell betartani, és akkor az Isten rendjének megfeleltem, az olvas el a hegyi beszédet, ahol Jézus értelmezi a 10 parancsolatot, és majd rá fog jönni, hogy a 10 parancsolat az tulajdonképpen 10 vázlatpont, ami mögött sokkal mélyebb tartalom van. És amikor az ember azt gondolja, hogy végre sikerült megtartani, és elolvassa hozzá Jézusnak a magyarázatát, akkor rádöbben, hogy a negyedét se, a felét se, se hanyad részét nem tartottam én meg. Ha pedig nem tartom meg, akkor engedetlen vagyok. Ha engedetlen vagyok, akkor az Isten békessége nincs rajtam. Ezért mondja azt az apostol a korintusbeli gyülekezet minden egyes tagjának, arra kérünk benneteket, béküljetek meg az Istennel. Tegyétek félre a tapasztalataitokat, a gondolataitokat is, vegyétek fejetekbe, hogy az Isten haragja van rajtatok. És ha ezt megértettétek, akkor azt kérem, béküljetek meg az Istennel. Hogyan lehet megbékülni az Istennel? Ahogyan az előbb elmondtam, testvérek, csak úgy, hogyha az ember az Isten rendjét megtartja. Csak úgy, ha az ember az Isten rendjét megtartja. És az előbb azt is elmondtam, hogy az ember az Isten rendjét képtelen megtartani. Még csak a 10 parancsolatot is képtelenek vagyunk megtartani. Akkor mi van a többivel? Akkor egyáltalán jogos az apostolnak a felszólítása? Nem valami olyan dologra hív bennünket, amire egyébként is képtelenek vagyunk? Béküljetek meg az Istennel, de nem tudunk az Isten rendje szerint élni, akkor mit csináljunk? Ezért beszél az apostol ezen a helyen, Jézus Krisztus szavait követve, azok nyomán arról, hogy Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Azaz az apostol arról beszél, hogy a békességnek az útja Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Nem véletlen, és talán most már jobban megértjük Jézus Krisztus mondatát a János 3:36-ból, aki nem enged a fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Azaz az atyával való békességet, azt Jézus Krisztus önmagához köti. Méghozzá mihez? Ahhoz, hogy engedelmeskedjünk neki. Hogy mi engedelmeskedjünk Jézus Krisztusnak. Testvérek, az Istennel való megbékélés Jézus Krisztus nélkül elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen, mert az Atya Krisztusban békéltette meg a világot önmagával. Ez is kijelentés, ezt el kell fogadnunk, hogy az Atya békességet hirdet Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban. De nagy kérdés az, hogy hogyan jutunk-e mi Jézus Krisztushoz. Ha most már látjuk azt, hogy mi engedelmeskedni nem tudunk az Atya rendjének, és megértjük azt is, hogy az Atya rendje Krisztusban van, akkor nagy kérdés, hogy hogyan jutunk mi oda Jézus Krisztushoz. Azt mondja itt az apostol ki tulajdonképpen, hogy Krisztus is képviselt Krisztus is képviselt, méghozzá bennünket képviselt az Atya előtt. Milyen volt Jézus Krisztus? Engedelmes volt Jézus Krisztus. Többször is elhangzik az ő szolgálata nyomán az a mondat, hogy ő az Atya akaratát cselekszi. Ő nem akar a maga feje szerint élni és menni. Néha jönnek emberek, akik diktálni szeretnének Jézusnak, hogy ezt tedd, azt tedd, most tedd. És Jézus azt mondja, hogy én az Atya akaratát cselekszem. Azaz én engedelmes akarok lenni az én Atyámnak. Azt mondja az apostol, hogy Krisztusban békült meg az Isten. Mert Jézus Krisztus, mint ember, engedelmes volt, mint halálig. Méghozzá a keresztfának a haláláig. Jézus Krisztus soha nem keveredett engedetlenségbe az Isten előtt. Jézus Krisztus képviselt bennünket az Atya színe előtt. Képviselt téged és engem. És ezért ugyan igaz, hogy Ádámban mindannyian engedetlenek lettünk, és az Atya haragját kaptuk és örököltük, de igaz az is, hogy aki Krisztusban van, az meg az Isten békességét kapja. Az az Isten békességét örökli. Ádámban elvesztettük a békességünket Istennel, Krisztusban pedig visszakaphatjuk a békességünket Istennel. Azt mondja Pál apostol, hogy mindazok, akik Krisztusban vannak, új teremtések. A régi elmúlt, ímé újjá lett minden. Testvérek, mi sokszor azt gondoljuk, hogy a Krisztusban lenni, Krisztus követőjévé lenni azt jelenti, hogy mi minden tekintetben újjá leszünk. Elmúlnak a betegségeink, elmúlik a rossz természetünk, kinő a hajunk, lehetne sorolni, hogy mi mindent gondolunk még arról, hogyha Jézus Krisztus követője leszek, akkor majd minden rendbe jön az életembe. De most miről beszél az apostol? Azt mondja, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Hogyan új teremtés? Úgy, hogy az Isten békéje van rajta. Nem itt a földi életen lesz új életünk, testvérek. Nem múlik el a rák a szervezetünkből, nem múlik el a sugárzás. Sokszor még a természetünk se változik semmit. Szinte ugyanolyanok vagyunk, mint mielőtt a Jézuséi lettünk volna. Kakkodók vagyunk, vagy éppen halálnyugodtak vagyunk, és olyanok is maradunk. De mit mond az apostol? Hogy aki Krisztusban van, akit Krisztus képviselt az Atya előtt, az azért új teremtés, mert az Isten békéjét nyeri és kapja. Örökli Krisztusban. Ezért mondja azt, béküljetek meg az Istennel. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy legyetek Jézus Krisztus követői. Legyetek Jézus Krisztus követői. Engedelmeskedjetek Jézus Krisztusnak, mert ő benne és ő általa nyerhetitek el az Atya haragja helyett az ő békességét. Nem tudom, hogy gondoltak-e a testvérek már arra, hogy amikor Jézus föltámadt, minden egyes mondatát így kezdte, békesség néktek. És a felületes Biblia olvasó azt gondolja, hogy azért mondta ezt Jézus, mert megijedtek tőle. Ez is igaz. De amikor Jézus azt mondta, hogy békesség néktek, akkor nem csak nyugtatni akart, hanem kihirdetett valamit. Azt hirdette ki a tanítványainak, hogy az Atya, én érettem, megbékült veletek, akik az én követőim vagytok. És én hirdetem nektek a békességet. Békesség nektek. Jézus Krisztus ezzel motiválni akarta az övéit. Azt akarta nekik mondani, hogy nincs többé az Atya haragja rajtatok, hanem az Atya békességét öröklitek. Az Atya békéje a tietek. Kedves testvérek, nagyon fontos, hogy megértsük, amit az apostol így mond, aki Krisztusban van, aki Krisztusban van. Talán látjuk már azt, hogy mennyire nem fontos, hogy mi mit tapasztalunk magunkról, hogy mi mennyire tartjuk jónak magunkat, életre valónak, vagy az Istentől megállhatónak. Nem ez a lényeg. Egy kérdés van, testvér, hogy Krisztusban vagy-e, és hogy Krisztus ott van-e a szívedben, ez az egy kérdés. Mert ha nem vagy még Krisztusban, ha nincs belévetett hited, akkor az Isten haragja van rajtad. Lehet, hogy jó ember vagy a földi mértékek szerint. Lehet, hogy biztonságban vagy, mert van pénzed. De az Isten haragját magadról el nem múlaszthatod, és el nem fordíthatod. De ha Krisztusban vagy, akkor azt mondja az apostol, békességed van az Istennel. Testvérek, az Új Szövetség tanító leveleinek egy nagy és jelentős része azoknak szól, akik Krisztusban új teremtésekké lettek, azaz békességre jutottak Istennel, és őket arra biztatja több apostol, több levélben, hogy éljenek ezzel a békességgel. Azt fedi föl előttünk az Új Szövetség, hogy akik új teremtésekké lettek, akiken az Isten békessége van, azok élvezzék azt, hogy az Isten békéje van rajtam. Akin az Isten haragja van, az meneküljön. Az meneküljön Jézus Krisztushoz. De akin az Isten békessége van, az tanulja meg ezt élvezni, hogy az Isten békessége van rajtam. Az tanulja meg élvezni mindazt a jót, mindazt a szeretetet, amit Istentől kapott. Hadd mondjam így, talán nem helyes a kifejezés, hogy használt ki, ha te Jézus gyermeke vagy. Használd ki azt a sok-sok és kimeríthetetlen lehetőséget, amit Krisztusban kaptál, hogy az Atya nem haragszik többé rád Krisztusért, hanem az ő békességét sugározza felét. Olyan szerényen merítünk a lehetőségeinkből, testvérek, olyan szerényen merítünk, és hagyjuk, hogy agyon nyomjanak bennünket a földi élet terhei. Mi, akik megtehetnénk, hogy fölemeljük a fejünket, és előre nézünk, beleborzadunk ebbe a világba, félelem szállja meg a szívünket, meg aggodalom szállja meg a szívünket. Azt mondja az ige, nézz föl. És hogyha te Krisztusban új teremtés lettél, és az Isten békességet hirdetett neked, akkor élj úgy, mint akinek békessége van Istennel. Legyél felszabadult. Lásd tovább a láthatóknál, és tekintsél előre a láthatatlanokra. Az értékrendedet kalibráld át, és azok az ígéretek, amelyek az Atya békességével összefüggnek, hidd el, hogy a tiéd is. Mindegyik a tiéd, kivétel nélkül. Drága testvérek, ezt mondja az apostol, Krisztusért járva követségben, mint ha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Hidd el, és ha még nincs békességed Krisztus által az Atyával, akkor jöjj Jézus Krisztushoz. Amen. A 300. dicséretünk 4. versét énekelve válaszoljunk Isten igéjére. A 300. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Kegyelem vagy, égi jó, mely minden bűnt eltöröl.
Kegyelem vagy, égi jó, mely minden bűnt eltörül, hagyd, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. életkút vagy lüktetés, víz merítni drága hely. Ó, búzok fel bennem is, örök lét felé.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Engedd, Urunk, hogy saját tapasztalatainkról, véleményünkről, a mi figyelmünk és meggyőződésünk rád irányuljon. És könyörülj meg rajtunk, hogy elhiggyük, hogy ez a világ nem úgy működik, ahogyan mi akarjuk, és ahogy mi elgondoljuk, hanem úgy működik, ahogyan te akarod. Engedd, hogy elhiggyük azt, és megalázzuk magunkat azelőtt, a tény előtt, hogy te hatalmasabb vagy. És a veled való kapcsolatban mindig az a lényeg, hogy te mit mondasz. Köszönjük, hogy nem akarsz bennünket sötétségben hagyni. Köszönjük, hogy nem akarsz bennünket tudatlanságban hagyni, hanem szólsz hozzánk ígéd által. Köszönjük, hogy mindent megteszel azért, hogy mi békességre jussunk te veled. Köszönjük a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki által megbékültél, és akire nézve, és akiért békességet hirdetsz nekünk is. Miközben szól a hívó szavad, béküljünk meg veled, hadd jöjjünk ő általa, és ő érette te hozzád. Engedd, Urunk, hogy élő és igaz kapcsolatba kerüljünk a te fiaddal, Jézus Krisztussal, és hogy ő általa a mi békességünk is teljes békesség legyen itt a földön. Igaz békesség, amely nem a halálunk pillanatáig szól, hanem egyszer s mindenkorra. Köszönjük te neked, hogy ezt a békességet és a Jézus Krisztussal való találkozásban való megnyugvást kérhetjük minden testvérünknek, aki még nem ismeri az élő hitet. Kérünk, ajándékozz meg őket. Különösen is kérünk azokért, akik a szomorúság, a veszteség, háborúsága között vannak. Kérünk téged gyászolóinkért, azokért, akik elbúcsúztatták szeretteiket, és elkísérték őket utolsó földi útjukra. Köszönjük te neked, hogy benned ők is békességre juthatnak, és megtapasztalhatják azt, hogy van, aki figyel rájuk, van, aki felemeli őket, van, akinek fontos az ő megvigasztalásuk. Így engedd meg, hogy megértve téged, engedjenek te neked. De kérünk téged minden betegért, testi, lelki elesettért, aki nem látja a holnapot, és nincs békessége. Urunk, hadd találjanak meg téged. Hadd legyünk a te békéltető evangéliumot hirdetői közöttük és érettük. És köszönjük te neked, hogy föltekinthetünk te reád, akiben ott van a mi békességünk. Köszönjük te neked azt, hogy éretted és általad, Úr Jézus Krisztus, élvezhetjük az Isten országának jó ízeit már itt a földön. Taníts bennünket erre az életre. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta az övéinek, békesség néktek. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Hirdetem, hogy következő gyülekezeti alkalmunk kedden este 6 órakor lesz a Biblia óra keretében. Mivel az elmúlt héten gyülekezeti csendes héten voltunk, azt gondolom, hogy nagyon sokféle élmény van a szívünkbe, amit talán jó lenne tovább is adni, és a keddi bibliaórát ennek fogjuk szentelni. Azt kérem, hogy akik ott voltak, készüljenek így erre a bibliaórára. Talán van egy kis morzsa a szívükbe, amit elhoztak magukkal, és itt a Biblia óra keretében az itt lévő testvérekkel, akik nem voltak ott Mátraházán velünk, mert nem tudtak ott lenni, legyünk készek ezt megosztani. Így kérem tehát a testvérek jövetelét azok részéről is, akik ott voltak, és azok részéről is, akik nem lehettek ott közöttünk. A következő gyülekezeti alkalmunk keddet követőleg vasárnap lesz, 9:30 órai kezdettel az istentisztelet keretében, és mivel ez hónap utolsó vasárnapja lesz, az Úrnak szent asztalát is megterítjük, így hívjuk és várjuk a testvéreket az úrvacsorai közösségre is. A pénteki ifióra elmarad, hiszen az ifjúsággal a jövő héten Dunaszent Benedeken leszünk, ifi csendes héten, őket is kérjük arra, hogy holnap 10 órára megbeszéltek szerint legyenek itt a parókia, illetve a templom előtt, hogy elindulhassunk. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, ahogyan arról imádságunkban is megemlékeztünk, hogy gyászoló testvérek vannak közöttünk. Egyfelől július 14-én hétfőn az Óbudai temetőben búcsúztunk Pozsár Imréné született Rácz Erzsébet, 69 esztendőt élt asszony testvérünktől, Batyányi Géza és Deák Zoltán lelkipásztor testvéreink szolgáltak ezen az alkalmon, asszony testvérünkben Simon József presbiterünk anyósát gyászolja. Másfelől július 18-án pénteken szintén az Óbudai temetőben Felszegi Csaba 69 esztendőt élt férfi testvérünket kísértük utolsó földi útjára, ahol az ige szolgálatot Deák Zoltán lelkipásztor végezte. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk a gyászoló családtagokat, hozzátartozókat, és egyúttal szeretettel hívogatjuk őket ide a gyülekezet közösségébe, lelküknek gyógyulására. Isten igéje, ami gyógyítónk, ő általa kapunk erőt, hívjuk a testvéreket arra, hogy legyenek közöttünk, és részesüljenek az Isten áldásában ezen az úton és módon is. Szeretnénk megköszönni mindenféle segítséget, imádságot, amellyel a testvérek gyülekezeti életünket támogatták az elmúlt héten. Hirdetem iratterjesztésünket, ahol a keresztény irodalom mellett a reformátusok lapjának legújabb száma is kapható. Az Úr legyen, maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, befejezésül a 295. számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük mindkét versével. A 295. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.
Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Kárhozattól hoztál engem, bűnös szívem hóveddel. Hadd, hogy néked meghálálljam, hogy nem hagytál a halálban, s megmutattad bármit adj, én oltalmam csak te vagy. Jézus, benned bízva bízva, bízom, elpusztulnom honnehogy. Te ki bűnön, poklon, síron, egyedüli győztes vagy, gyönge hitben biztass engem, készíts arra,